Itt? És most Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
A vonalban Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője. A múltkori beszélgetésünk nem keltett negatív visszhangot a tekintetben, hogy folytathatjuk a tegezést, amit múltkor elkezdtünk?
Igen.
Kezdjük a viccesebb résszel. Mi történt tegnap a rendőrségen Hódmezővásárhelyen, amelyet ki akart rabolni egy férfi, aki látszólag WC-re kéreckedett be, majd előhúzott egy pisztolynak látszó tárgyat, a kijáratnál megfenyegetett két rendőrt, akiket az értéktárgyaik átadására kényszerített, de ehelyett elfogták őt.
Hát a Hódmezővásárhelyek azt mondják, hogy azt mesélik, hogy a fiatalember összetévesztette a rendőrkapitányságot a rendőrkapitányság mellett lévő lottózóval.
De illuminált volt?
Nem. Talán még épesének is tartják, de valami ilyesmit mesélnek itt a helyiek, hogy a rendőrségen azt mondta, hogy a lottózóba akar bemenni, de ha már ment a rendőrségre, szembesült ott a helyzettel, de már bent volt, és már félig meddig elővette a fegyvert, akkor a muszáj volt végigcsinálni, csak nem hagyja abba.
Egyébként Hódmezővásárhelyen ez számomra nagyon rokonszenves mindenféle. Egyébként erre a célra nem feltétlenül rendszeresített intézményben is egyébként az emberre, ha rátör a kis vagy nagy dolog, az bárhol el lehet intézni, mert tulajdonképpen a rendőrség hihetetlen készséges volt. Én nem szeretnék igazán, hogyha eljárást indítanál, vagy a helyi rendőrkapitány eljárást indítana az ügyben, hogy valaki esetleg nem ügyfélfogadási időben pisilni megy be, de ez nem zavarja a rendőröket, legfeljebb amikor ki akarják őket ezután rabolni. Tehát ez egy ilyen készséges város?
Én azt mondanám, hogy itt a közintézményekben nincsenek kapuk, fegyveres biztonsági őrök, és stb. A városházán sincs beléptető rendszer, teljesen nyitott, bárki bármikor bejött, és nincs semmiféle ellenőrzés.
Folytassuk ennél komolyabb témákkal. Kern Andrásnak innen szeretnék gyógyulást kívánni, mert a hírek szerint bevérzett a gyomra. Ugye az ő rovata a heti hetesben, hogy elfogott egy levelet. Ezúttal nem Kern András, hanem az Origó fogott egy levelet, talán még a múlt héten, amelyel kapcsolatban aztán sikerült téged némileg a sajtóreferensed révén, vagy tőle teljesen függetlenül kihozni a sodrodból. Ez a levél, ez arról tájékoztatja a Hódmezővásárhelyi polgárokat, hogy az örömben közösen osztozunk, és ha baj van, akkor is számíthatunk egymásra. Ez Hódmezővásárhelyi filozófiára alapítottuk városunk működését az elmúlt években. Így lesz sikeres és erős város Hódmezővásárhely. Szeretnék ezúton köszönetet mondani minden vásárhelyi polgárnak a közös erőfeszítését, a megért javaslatokért, azért a rendét és biztonságért, amely városunkat jellemzi. Közös cselekedeteink eredménye az elmúlt évben a város, vagyis valamennyiünk vagy a naponta 19 millió forinttal gyarapodott. Emellett azonban fontos megemlíteni, hogy miként a jó gazda teszi, megkezdtük a város adósságának visszafizetését 2011-ben a pénzintézetek felé fennálló tartozásukat összesen 3.071.275.000 forinttal csökkentettük. Kezdetét vette, és így tovább, és így tovább. Hódmezővásárhely erős és gyarapodó város, amely példát mutat másoknak, hogy vagyonát nem feléli, hanem gyarapítja, és kell harcot is vállal multikkal, bankokkal, vagyis azokkal szemben, akik gyakran nem elégednek meg a tisztességes haszonnal, hanem annak sokszorosát akarják rajtunk megkeresni. Amikor mi együtt terheket vállalunk, akkor azt várjuk el, hogy aki nálunk akar gazdagodni, az maga is vállalja részt a teherviselésből. Ezt mondtuk a város egyik hitelezőjének, az Erste Banknak is, amikor kértük, hogy a svájci frank árfolyamának változása miatti növekmény egy részét vállalja át. Nem az egészet, hanem egy rész. Csupán sok pénzt keresett itt éveken keresztül, most vállaljon a teherből is. Ez így igazságos, tisztelt vásárhelyek, önök az egész esztendő folyamán dolgoztak, cselekedtek, sosem mástól vártok csodát. Szeretném, ha tudnak, hogy akár a pénz hatalmával szemben is fogom védeni Hódmezővásárhelyt. A Hódmezővásárhelyeket számíthat rám, Hódmezővásárhely 2012. januárjában Lázár János, azaz te, aki egyben polgármester és frakcióvezető, hiszen ezt még megteheti 2014-ig. Mi szülte ezt a levelet? Milyen szándék?
Valószínűleg ismert rádióhallgatók előtt az, hogy van egy elhúzódó és súlyosnak tekinthető konfliktus a városnak a számlavezető pénzintézetével, az Erste Bankkal, akitől azt kértük, hogy a bank által felvett és kibocsátott hitelek tekintetében, kötvények tekintetében a bekövetkezett árfolyam veszteségben osztozzon velünk, a jóban és a rosszban is osztozzunk, és a bankettő nyilvánvalóan elzárkózik, hogy a kockázatot közösen viseljük, nem kíván együttműködni velünk, és a károk enyhítésében sem fog...
Elnézést, az azt jelenti, hogy a válaszlevél megérkezett?
Igen, tegnap megérkezett.
És ezt tartalmazza?
Egy konkrét ultimátum van a válaszlevélben. Az ultimátumnak a lényege az, hogyha a hódmezővásárhelyi önkormányzata nem fizet 10 milliárd forint összeget, a 10 milliárdos szám az a decemberben írt levelükben van benne, akkor nem fogják megváltoztatni azt a szerződéses rendszert, ami a város és a bank között van fönn.
Állj egy pillanatra, türelem, ez a 10 milliárd forint, ez egy esedékes részlet, vagy ez micsoda?
Nem, ez eszébe jutott a banknak, hogy most kér 10 milliárdot éppen.
És 10 milliárdot mikor? Mikorra?
Nem, hát azt mondja a bank, hogy ő semmilyen szerződésmódosításban nem vesz részt, semmivel nem működik együtt, nem segít megoldani ezt a nehézséget, és szerintem az erőpozíciójában visszaélve, illetve a mi gyöngeségünket kihasználva, most egyszerűen le akar rabolni bennünket, vagy lehetetlen helyzetbe akar hozni.
Állj, akkor valamit nem értek, nem azt mondja a bank, hogy 10 milliárd fejében lehet külön alkut kötni?
De ezt mondja.
Tehát azt mondja, hogy oké, Lázár, rendben van, megtesszük, de fizes 10 milliárdot, az már egy olyan minőségi dolog, aminek okán elgondolkodunk azon, hogy az, amit te egyébként kértél tőlünk...
10 milliárdja készpénzben a fővárosi önkormányzatot leszámít, hogy senkinek nincs Magyarországon egy önkormányzatnak, sőt, ezt mindenki pontosan tudja.
Akkor ez nem ultimátum, hanem azt mondja, hogy...
De ez konkrétan ultimátum.
Hát bármint ultimátum a tekintetben, hogy csak akkor teljesíti a te kérésedet, hogyha ezt megteszed.
Igen, minden tárgyalást és mindentől elzárkózik, lényegében egy ultimátumot ad, de 2006-ban 12 milliárd forint volt a teljes hitelösszeg, amit kibocsátottunk kötvényként, és most ebből azonnal kér 10 milliárdot.
Ami egyébként...
Teljesen hülyének nézi a várost.
Én nem vagyok pénzügyi szakember, de ugye itt kötvény kibocsátásról volt szó, és nem hitelről. Azt kérdezem, hogy állítólag volt itt olyan periódus, amikor ezt ennél szerencsésebben is meg lehetett volna oldani, akkor nem élt a város ezzel, most pedig a bank válaszolja ezt.
Hát de egy pillanat, hát azért nem élt a város ezzel, mert a bank nem működött közre. Hát 2008-ban, fél évig, amíg vakarózott a bank, amikor 140 forint volt a svájci frank, amikor mi javasoltuk, hogy váltsuk át az egészet euróra, kértük fél éven keresztül, ez le van dokumentálva, és a bank nem nyújtott megfelelő segítséget. Nem segített realizálni az árfolyam nyereséget, vagy csak részben segített. Volt, amikor segített, volt, amikor nem. Minősíthetetlen banki magatartást tanúsított, aminek semmi köze az európai korrekt üzleti banki magatartáshoz.
Amikor azt mondod, hogy önök az egész esztendő folyamán dolgoztak, cselekedtek, sosem más továltak csodát, szeret...
Engedj meg, csak valamit világosan lássak az emberek, tehát nem tartozunk egy fillérrel sem, szólnak abban az értelmében, hogy a decemberi törlesztő részletet, ami 1 milliárd 100 millió forint volt, kifizettük, és egy következő részlet, amit fizetnünk kell, az kb. 500-600 millió forint márciusban, és ehhez képest azt mondja a bank, hogy 10 milliárdot adjak, hogyha bármilyen szerződést, módosítást is akarok. Tehát komplet hülyének nézi a várost is, és azt hiszem egész Magyarországon.
Jó, de az a kérdés, hogy te kérhetsz egy oldalú szerződést, módosítást? Illetve kérhetni kérhetsz, de az, hogy neked azt teljesíteni kell-e?
Ezt majd eldönti az igazságszolgáltatást, hogy a károkat az együttműködés jegyében kell-e közösen enyhíteni. A közös kárviselés van-e, vagy pedig nincs. Ez szerintem az igazságszolgáltatás fogja eldönteni.
Mert hogy ezt követően az önkormányzat bírósághoz fordul?
Ennek reális esélye van, csütörtökön a képviselőtársadat elé fogom vinni az ügyet, és kérek világos instrukciókat a képviselőtársaim, vagy itt helyszinten, hogy mi legyen. De abban biztos lehet, bármelyik rádióhallgató és hódmezővásárhely minden polgára, hogy az árfolyam veszteséget, ami 180 forint és 243 között van, egyedül nem fogjuk viselni, és nem fog tudni leszedni rólunk a bank 10 milliárd forintot, tehát ez vicc.
Ez az, ami a leveletben úgy szerepel, hogyha kell, akkor harcot is választ a multikkal, illetőleg a bankokkal?
Ezt tudják rólam, ezt ha nem írtam volna le, akkor is tudták, mert volt már néhány konfliktusunk a Démásszal vagy a berlini vízművel, tehát itt az elmúlt 10 évben elég sok mindent tettünk annak érdekében, hogy gazdaságilag megpróbáljuk az érdekeinket megvédeni.
Ezt a levelet, ezt mindenki az ég egyet a világán hódmezővásárhelye megkapta?
Igen, de ilyet szoktam érni minden hónapban, minden két hónapban, tehát nincs semmi érsze benne.
Tehát amikor ezt az Origo megtalálta, abban nincs valami delikát dolog.
Ezt a bank odaadta az Origónak.
Jó, hát odaadhatta bárki. Ugyanakkor ezt követően az
De hogy is, kedves János és kedves rádió hallgatók, hát azért Magyarországon élünk, hát pontosan tudjuk, hogy az Origo kinek az érdekében érte ezt a tüket.
Ez lehetséges, különös tekintettel arra, hogy voltak olyan pletykák, én ezeket nem tekintem összeesküvés elméletnek, de mindig naívnak gondolom magam, mert volt, aki azt mondta, hogy a Barroso levelet esetleg, még mielőtt ebből per lenne, a Magyar Telekom biztosította az Origo számára.
Majd ez is kiderül, mert utóbb.
Hát vagy kiderül, vagy nem, ugye, mint tudjuk, Kocsis Máté fordult Pintér Sándorhoz, de azt követően tudtam, hogy nincs feljelentés. Én ezt csak pletyka szintjén hallottam.
Pillanat, a válasz nagyon fontos volt, mert a válasz világosan...
Hogy nem itt született. Tehát, hogy nem itt fogták el, ez volt a dolog lényege.
Így van.
Mármint a levelet. Az a relatíve ingerült válasz, amit te adtál az Origónak, ami avval kapcsolatos, hogy neked semmiféle beszámolós kötelezettséged nincs sem az Origó, sem más sajtóorgánon felé arról, hogyan tartom a kapcsolatot a hódmezővásárhelyekkel, annak az ingerült...
Nem volt, 10 éve vagyok parlamenti képviselő, de lehet, hogy valami megváltozott.
Tessék?
Eddig nem volt, 10 éve vagyok parlamenti képviselő, de lehet, hogy valami megváltozott.
Ezt most nem értem, ezt a mondatot.
Hát nem volt eddig beszámolási kötelezettség az Origo felé, hogy mikor tartott lakossági fórumot, és hogyan találkozom a vásárhelyi választókkal, vagy mikor tartott televíziós, rádiós fórumot, vagy mikor levelezek velük. Eddig nem kérték, hogy számoljak be.
Az a mondat, amennyiben az Origo nem hazudna folyamatosan többek között hódmezővásárhelyi adósságállományával kapcsolatban, nem volna szükség direkt tájékoztatásra, hanem az Origóból is megfelelően tudna informálni a város lakossága. Ez arra vonatkozik, hogy az Origo félreinformálja rendszeresen az olvasóit?
Az a véleményem, amikor elolvasom azokat a cikkeket, amit az elmúlt években a magyar önkormányzatok adósságállományáról írtak, akkor az egy teljesen komplet félretájékoztatás nyilvánvaló banki érdekekből. Tehát az a lényeg, hogy a külföldi bankok Magyarországon nyomást akarnak gyakorolni a magyar államra, hogy a magyar állam konszolidálja az önkormányzatokat. Tulajdonképpen ez a 10 milliárdos ajánlat is arról szól, hogy bennünket lehetetlen helyzetbe hozzanak, és helyettünk a magyar állam fizessen minél több pénzt, le akarják rántani a magyar államot.
Abban az esetben, hogyha 10 milliárdot fizetnél, abban az esetben kiderülne, hogy hogyan enyhülnének a további feltételek?
Persze, akkor azonnal megenyhülne minden.
Ezzel kapcsolatban, vagy ettől független ír az Index arról, amelyik nem tudom, hogy szintén folyamatosan hazudik-e vagy sem, gondolatjelzzá.
Bízunk az olvasókra, de nekem lehet ez a véleményem az Origóról.
Az az Origó, de most az Index jön, amely arról ír néhány napja, de még január végén, tehát nem 2 hete, nem 3 hete, hogy bankváltás sürgetnek állítólag Hódmezővásárhelyen, hogy az önkormányzati dolgozók ne az Erste bankot vegyék igénybe, mint a folyószámlájukat vezető bank. Ebből mi az igazság? Én csak azt kérdezem, hogy van-e most egy háború? Tessék?
Remélem, így van.
De ez most egy háború egyébként, vagy nem tudom, minek tekintsem a bank és az önkormányzat között?
Hát nem tudom, de hát hogyha a hódmezővásárhelyekben van egy kis öntudat, és ott hagyják azt a bankot, amivel a városnak gondja van, azt szerintem egy teljesen természetes reakció. Nem is elmennek egy ilyen takarékszövetkezethez, ami mondjuk egy helyi bank.
Mennyiben hallgattak a te hívó szavadra, vagy a te szavadra a hódmezővásárhelyek?
Nem, de ezt nem tudom, nem beszéltem ilyen ügyekben még velük majd.
De kötelezettség nem volt?
Nem.
Aki mindez félreértelmezi, és azt mondja, hogy tulajdonképpen egy jó fiú, egy stréber ez a Lázár, hiszen fel akar zárkózni a főnökéhez, Orbán Viktor miniszterelnökhöz, aki szabadságharcról beszél, és ha ő engedékenyebb, akkor Lázár János akkor is megmutatja, az félreérti ezt a helyzetet?
Ennek a helyzetnek az országos ügyekhez szerintem nem sok köze van.
De te látod, hogy így akarják beállítani?
Lehetséges, de ha én most nem lennék frakcióvezető, akkor a fene nem foglalkozna ezzel a problémával, a probléma pedig ugyanúgy meg lenne.
Tehát ha nem lennék frakcióvezető, ugyanezt cselekednéd?
Hát inkább keményebben lépnek fel.
Ezek mind a te ötleteid, vagy pedig ezt egy szűkebb stáb beszéli meg?
Hát mindent megbeszélek a jegyzővel és a pénzügyi kollégáimmal, illetve van egy ügyvédi iroda, akivel együtt dolgozunk.
Pénznél maradunk... Kicsit túl sok szó van a pénzről, de miután most abból van az embereknek alapvetően kevés, részint a kevés pénzükre érzékenyek, részint mások pénzére, és ezzel kapcsolatban ír szintén a múlt hét végéjén arról a hvg.hu, hogy az a javaslat, amit még te tavaly szeptemberben tettél, és amely a képviselők javadalmazását illeti, az egyrészt puhul, másrészt nem akar megvalósulni, amivel kapcsolatban én már többször beszéltem veled, akkor még nem tegeződtünk, és te azt mondtad, hogy ebből egy szó se igaz, legfeljebb annyi lehet az igazság, hogy ez a jogszabály még nem született meg. Most éppen mi a helyzet?
Február 8-án frakcióülés lesz a Fideszben, a KDNP-vel közösen, és ott fogunk pontot tenni a dolog végére.
És azt követően fogja mindenki látni, hogy ez felpuhult-e vagy sem?
Így van.
Te magad egyébként a javaslataidat tekintve, amelyeket még szeptemberben megfogalmaztál, felpuhultál-e vagy sem?
Nem.
Az egyébként, hogy mennyire relatív az önkormányzatok helyzete, bevétele, kiadása, és hogy hogy áll ez ügyben a statisztikában, az leginkább a Management Forum m4.hu írásából derül ki, amely a legkülönbözőbb összeállításokat adja közre az egyes városok kapcsán. Ugyanakkor azt is megírja, hogy ezek a statisztikák valójában az ig egyet a világán semmire se jók, illetve teljesen megtévesztőek, hiszen ezt részint a lakosság számra, részint más tényezőre is ki kell vetíteni. Mert ugye azt szerepel benne, hogy a Hódmezővásárhely ezügyben, ha bár a legjobban legeladósodottabb város, a pénzügyi mutatói viszont javultak, ami az eladósodás mértékének a növekedését illeti. Hódmezővásárhely ma az önkormányzat a városok sorában hol áll?
Milyen tekintetben?
Gazdasági tekintetben. Pénzügyi képessége tekintetében.
Középmezőnyben. Ez egy kisméretű város a Tiszától keletre. Nincs Audi, nincs Mercedes, nincsenek nagy ipari multinacionális vállalatok. Ehhez képest azt tudom neked mondani, hogy a működési költségvetésünkben semmiféle hiány nem lesz, sőt, 1,5–2 milliárd forintos működési szuficitünk van. Nekünk csak fejlesztési forrás hiányunk van, minden pénzünket fejlesztésre fordítunk.
Te egyébként valamennyi pénzügyi lépésedet tekintve tisztában vagy azzal, hogy bármelyik pillanatban egy újság vagy egy párt idézőjeles Budai Gyulája előpattal, és azt mondja, hogy akkor ezt most nézzük meg, Lázár Elvtárs?
Hát így élem az életemet az elmúlt hónapokat illetően.
Ha már hvg.hu, akkor azt kérdezem, hogy az a megoldás, amelyet a Testnevelési Egyetem dékánja talált, és amely arról szól, hogy egy ismeretlen összetételű bizottság körülbelül 2 hónapot kapott arra, hogy eldöntse a köztársasági elnök kisdoktoria kapcsán, hogy van-e plágium gyanú vagy sem, egy megfelelő megoldása vagy sem, miközben mindenféleképpen Magyarországra jellemző, és e tekintetben nincs bennem értékítélet, de azt gondolom, hogy egy megfelelő megoldás, hogy utólag teszik közzé a neveket, és ha abba gondol bele az ember, hogy ezeknek az embereknek ugyanazokat a vizsgálatokat el kell végezniük, amit egyébként elvégzett a hvg.hu mondván, hogy ezekre az adatokra ő támaszkodhat, de ezeket hitelesnek nem fogadhatja el, akkor én ezt a 2 hónapot nem találom soknak, miközben nyilvánvaló abból adódóan, hogy most már tegeződünk, végképpen Fidesz elfogultsággal vagyok megvádolva, de mi a te véleményed?
Nincs véleményem az ügyben már, illetve a véleményemet már elmondtam. Tehát az az ember, aki, és az az egyetem, aki ezt a doktorit minősítette, már nyilatkozatot tett, innentől kezdve milyen véleményem lenne? Mondjam azt, hogy a dokumentumokat kiállító egyetemnek a vezetése nem mond igazat, hát erre nekem se jogom, se kompetenciám nincsen. Nincs okom, hogy kételkedjek az egyetemi doktorit minősítő, vagy egyáltalán a minősítést aláíró egyetem álláspontját illetően. És ez csak Magyarországon dívik egyébként.
Nagyon jó, hogy mondod ezt, mert ha Bergen-Góciában lennénk, és kiderülne, hogy a bergen-góciai köztársasági elnök korábbi szakdolgozat, a kisdoktoria plágium, de egyébként az ő tevékenységével az ígérte a világán semmilyen probléma nincs, ha egyáltalán ez a de, ez értelmezhető, akkor szerinted Bergen-Góciában, ahol demokrácia van és nem diktatúra, bár akkor köztársasági elnök se lenne, vajon megmaradhatne a posztján a köztársasági elnök?
Erre volt egy hasonló eset Németországban, a Gutenberg nevezetű védelmi miniszterrel kapcsolatban fölmerültek kételyek egy disszertációt illetően, amire ő adott az elején egy nagyon rossz választ, azt hiszem talán tagadta a parlament, majd a disszertációt minősítő és kiállító egyetem vezetése nem azt mondta, hogy ez rendben van, hanem azt mondta, hogy az abszolút nincs rendben, és valóban hamis. Majd ezt követően, miután az egyetem anulálta lényegében ezt a disszertációt, óriási társadalmi vitákat kiváltva a miniszter lemondott, de egyébként ma is Németország egyik legnépszerűbb politikusa lenne, hogyha hivatalban lenne.
Azt ugye többé-kevésbé jó feltételezem, hogyha Bergen-Góciában lenne egy Kejfej Jancsi című műsorom, és engem sajt és kolbász vagy szalámi lopáson érnének, a helyi Tesco-ban te nem beszélgetnél velem.
Hogy?
hogyha netán engem lopáson kapnának Bergen-Góciában a helyi Tesco-ban, te nem beszélgetnél velem rádióadásban.
Igen, nem tudok erre válaszolni.
Menjünk egyel tovább, de logikus sorrendben maradunk. Arról van szó, hogy mit, hogyan lehet megtámogatni, ami egyébként belefér az ember saját értékrendjébe, és egyben el tudja fogadtatni az Európai Unióval. Ma, ha az azt mondjuk, hogy Európai Unió, akkor nem egyfolytában csak az jut az eszünkbe róla, ugye, ahogy a nehézség.
Attól függ, hogy kinek. A magyar társadalom 80-90%-a úgy éli meg, hogy 2004 óta az Európai Uniónak semmiféle jót nem köszönhet.
De ha most én azt kérdezem tőled, hogy egymás mellé lehet-e helyezni a gyulai húskombinátot, mármint a tekintetben, amit én az előbb kérdeztem, és a malévet, akkor a te válaszod az mi?
Is. Én azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy az Európai Unióba való belépés helyes lépés volt, és összességében az ország inkább profitált veszi.
Oké, ez rendben van, de ez a lózunk része. Most az a része jön, hogy mi legyen a malévval, mi legyen a gyulai húskombináttal. Vegyük a gyulai húskombinátot, hiszen ezzel kapcsolatban...
Mindkettőben az államnak egyértelműen patrióta gazdaság.
Így került egymás mellé a kérdésben is. Valójában a gyulai húskombináttal mi a baj? Rossz gazdasági helyzetben van, bezárás fenyegeti, és így aztán attól kell félni, hogy munkahelyek szűnnek meg, vagy az a levél, amit te Orbán Viktornak írtál, és aztán Fazekas Sándor válaszolta meg, azt mi szülte?
Nem bezárás fenyegeti, forgótőke hiánya van, fejlesztenie kell, hogy piacon tudjon maradni, meg kell őriznie bizonyos piacokat, és képes lenne új piacok megszerzésére is, például keleti irányba. Ehhez az én tudomásom és információim szerint bizonyos forgótőkére van szüksége, amit a kereskedelmi bank...
Ha ezt nem kapja meg, akkor mi történik vele?
Akkor meg fog bukni.
Hát erről beszéltem, tehát ez volt a kérdésben.
De ugye Magyarországon lényegében a vállalati hitelezés leállt, és az ilyen típusú vállalatok, mint az a húsipari cég, nem kap semmiféle hitelt a kereskedelmi világban, tehát az államnak kell mérlegelni, hogy segít, vagy nem segít.
Ezek... Ugye Fazekas Sándor válaszában ez benne is van, részint az, hogy mi köti az államot, részint pedig, hogy mi nem köti az államot, illetőleg, hogy hol lehet lehetőséget találni. Lehet-e lehetőséget találni, és ez valójában jogkézak, vagy mit lehet annak érdekében tenni, hogy a megoldás módozatát ne támadja meg az Unió, mondván, hogy az állam nem szerepelhet magáncégben támogatóként?
Igen, az én véleményem szerint minden ilyen szituációt meg lehet oldani. A kormányzat eddig több ilyen helyzetet oldott meg, és a jövőben is meg fog oldani. Ez mindig politikai döntés kérdése, hogy patrióta gazdaságpolitikát folytat egy kormányzat nagy éppenséggel, nem.
Te sokat jársz külföldön, amikor vagy Németországban, akkor ezzel kapcsolatban is gyűjtesz tapasztalatokat, hogy hogyan csinálják a németek, hiszen ott minden sokkal jobban megy, mint nálunk, de azért ott is vannak valószínűleg rosszabbul menő cégek.
De megoldják. Megmentik a cégek.
De azon a módon, mint ahogy te most próbálsz segíteni a gyulai húskombinátom?
Hát különböző módszerek vannak, de ne felejtsük el, hogy az Opel ügyében milyen lépéseket tettek annak idején.
Ami egyben azt is jelenti, hogy az Európai Unió engedékenyebb egy nagy állammal kapcsolatban, miközben a jog ugyanaz?
Hát inkább azt jelenti, hogy Németország maga az Európai Unió.
És a Malév?
Malévnél ugyanúgy a nemzeti vállalatnak tekintem, mint azt hiszem mindenki, és nem kérdés, hogy az államnak be kell avatkozni. De meg kell próbálni Brüsszellel megegyezni ezekben a kérdésekben. És szerintem van mozgástér, mert minden ország ezt csinálja. Tehát az Európai Unió 27 tagországa, most már 28 tagország közül mindegyik védi jelen pillanatban a nemzeti érdekeit. Mindegyik.
Strasbourg után szabadon mennyiben látszik
a... Egy percünk van, mert a kisebbik gyermekem meg fogja szüntetni a beszélgetést, látom.
Akkor én azt az egy percről lemondok, mert akkor a gyermeknek átadom az édesapját. Azt kérdezem tőled, hogy a jövő héten melyik nap, mert ugye mi hétfőben maradtunk, de a múlt hétfő elmaradt, most pedig ez ma, a mai nap az egy kedd.
Kedd reggelt javasolnám, igaz, hogy Berlinben leszek, de szívesen beszélgetek az ottani tapasztalatokról.
Rendben van, tehát kedden 7 órakor.
Igen, igen.
Visszaadlak a családodnak, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mindegy. Én köszönöm, Lázár Jánost hallottak. A vonalban Duronelli Péter, most az euró éppen 294 forint 65 fillér, miközben tudtommal érdemi intézkedés, jogszabályváltozás nem történt az elmúlt 3 hétben, miközben az euró járt 20 forinttal is följebb. Aki azt mondja, hogy spekuláció áll mindennek a háta mögött, mert tudatlan, vagy éppen ellenkezőleg, annak mi a te válaszod arra, hogy nincs igaza? Hiszen az, hogy egy kormány békülékenyebb az unióval, ha ez 20 forintot ér, akkor tulajdonképpen, de ez a mondat befejezhetetlen.
A legegyszerűbb válasz, a forint árfolyamát nem csak az mozgatja, ami Magyarországon történik, hanem sok egyéb más is. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan az első hét, az év első hetét végül is szerencsére meghazudtolva, egy olyan periódus köszöntött most ránk, amikor az ilyen periférián feltörekvő félben levő, vagy akár lemaradó félben levő országoknak a devizáját, ahol még alkalmas, még a kamat is talán magas, azt úgy veszik. Tehát ugyanolyan árfolyam mozgás mutatott egyébként a forinthoz képest az indiai rúpia, a maláj ringgit, a dél-afrikai rand, a mexikói pezó. Tehát gyakorlatilag a forintot, ha megnézzük ezekhez a devizákhoz képest, akkor ugyanazt a pályát járták be, talán a mozgásnak a nagysága nem egyforma volt, a dinamikája nem egyforma volt, de az iránya az, hát azt kell mondjam, hogy szinte napi pontossággal.
Akkor azt merhetném én kérdezni tőled, hogyha egyébként nem viselkedett volna úgy Brüsszelben Orbán Viktor, ahogy viselkedett, akkor is ugyanennyi lenne az euró?
Valószínű nem lenne ugyanennyi az euró.
Akkor hol van a különbség?
Nem, egyáltalán nem biztos, hogy lényegesen gyengébb lenne, vagy gyengébb lenne, mint január első hetében volt. Ezt van azért, mert ez a környezet, hát ez támogatja a forintot is, ez a szerencsés összejátszás van, hogy közben...
De Indiának nem voltak közben hasonló, India nem tagja az Európai Uniónak, már csak abból adódóan is, hogy kicsit messze van Európától, akkor hogyan mozoghatunk mi ugyanúgy, mint az indiai rúpia?
Azért, mert a befektetésekbe, vagy eszközosztályokba, vagy befektetési típusokba Magyarország, Lengyelország, Románia például, az ugyanabban a tágabb típusú befektetésbe esik, mint Mexikó, Brazília.
Ezt én értem, de mégse azt mondtad, hogy a lengyel zlotyi vagy a cseh korona változott ugyanúgy, hanem az indiai rúpia. A lengyel zlotyi is ugyanúgy változott, mint a magyar forint?
Nagyjából igen. Nagyjából igen. Nyilván, hogyha megnézzük a zlotyi forint árfolyamot, akkor látjuk, hogy ez nem konstans. Tehát a
két... De én a zlotyi euró viszonyról beszélek.
Igen. De ugye, ha a zlotyi jobban mozog, jobban erősödik az euróhoz képest, mint a forint, akkor ugye a forint-zlotyi árfolyam is változik. Tehát ebben nyilvánvalóan látunk különbségeket, de ha az irányát nézzük és a mozgás természetét, akkor ugyanazt a fajta árfolyam mozgást látjuk a forint-zlotyi pezó, stb. Viszonylatában.
Jó, de akkor most rövidre zárva ezt a fejezet...
A közi pénzügyi rendszer, vagy hát a világgazdaság, nem a pénzügyi rendszer, a világgazdaság az ott mennyien ezer szár köti minden egyes ponton egymáshoz.
Jó, de akkor most rövidre zárva ezt a fejezetet, azt lehet mondani, hogy a Strasbourgban tett, illetve Brüsszelben tett kijelentések érdemben nem hatottak a forintra?
Ezt akkor tudnánk megmondani, hogyha újra tudnánk játszani ezt az egész történetet ugyanezzel a indonéz rúpia, lengyel zlotyi és mexikói pezó árfolyammal, úgy, hogy közben meg még izmozunk Európában, akkor lehet.
Magyarul, hogy ezeket a jelenségeket egymástól bonckéssel, már mint egy pénzügyi szakembernek a bonckésével sem lehet egymástól szétválasztani.
Nem, abszolút nem lehet szétválasztani, és ez azért nagyon fontos, mert aki egy ilyen nagyon jól látható dolgot, mint a forint-euró árfolyam, nem teljes összefüggésében néz, hanem bizonyos részleteket kiragadva próbál megmagyarázni, ez teljesen fals következtetésekre juthat.
Az, hogy mégis a hazai sajtóban ezzel hozzák összefüggésbe a forint változását, az csak és kizárólag abból adódik, hogy senki nem beszél a Duronellivel?
Hát velem meg a hozzám hasonlókkal.
Mert azért azt tapasztalhatod,
hogy... Vagy beszél, de ugye az a... Nem tudom, hogy ez baj-e vagy nem baj, de hát végül is így van, hogy a sajtó... Különböző sajtóorgánumok, mert itt azért különböző újságokról, honlapokról van szó, nem feltétlenül mennek, különböző mértékben mennek, különböző mélységben mennek benne a történet megmagyarázásába, és végül is ez a legegyszerűbb, ezt az olvasók értik, hogyha a magyar gazdaságpolitika.
A politika őrül.
Sütik a forint, ha rossz, akkor gyengül. Ez viszonylag
hát ez a kormány.
Utávon egyébként igaz is. Az a baj, amikor a napi árfolyamozgásokat próbáljuk megmagyarázni egy ilyen történettel, és akkor tényleg úgy tűnik, hogy hát mindenki teljesen jújjótől ki ezen a forint piacon sertepertél, mert egyik nap mindent el akar adni, másik nap mindent el akar venni, holott, ha beletesszük ezt az egészet abban a tőkeáramlási sémában, ami a világgazdaságban világgazdaságot is működteti, akkor ezek utólag legalábbis nagyon egyértelműen megmagyarázható dolgok.
Az, hogy ki hogyan szeretne benne lenni abban a társaságban, amelyik egyébként a szorosabban vett uniós kompánia, mert hogy egyébként euróval rendelkeznek, amögött mi áll? Tehát Csehország, Anglia, Magyarország, beleértve ugye, hogy a parlamentnek minden egyes esetben döntenie kell, de hát a miniszterelnök szava ezügyben azért akkor is jelentőséggel bír, ha egyébként nem prezidenciális köztársaságról van szó.
Egyébként a miniszterelnök szava, ez egy fontos dolog, mert kérdés, hogy az a párt véleménye, amit a miniszterelnök mond, vagy azt mondja a miniszterelnök, ami a pártnak illetve...
Hát ez annyira így van, ugye, hogy a cseh miniszterelnök megmondta, hogy ők szeretnének ehhez tartozni, amire a cseh köztársaság elnök megmondta, hogy lehet, hogy ti szeretnétek ehhez tartozni, de én semmit nem írok alá.
Cseh köztársasági elnöknek is van egy megfelelően sajátos személyisége. Úgy tűnik, hogy Csehország emellett még elketyeg viszonylag jól.
Mi az érdek amellett, hogy az ember tagja legyen? Mi az érdek amellett, hogy ne legyen tag? Beleértve, hogy az egyikkel úgy tűnik, hogy jár anyagi konzekvencia, a másik esetben pedig az ember látja, hogy nincs anyagi konzekvencia, de kicsit olyan, mint a cégjegyzék, hogy aki kimarad, az lemarad. Illetve, hogy mit akar az unió? Kiket enged oda? Mert ugye Lengyelország egyenesen szavazati jogot is akar állítólag. Nem csak részt venni. Miközben nincs eurója.
Igen, itt ugye bonyolódnak a dolgok, mert itt a eurozóna, az, ugye ez egy jó kérdés, hogy az eurozóna sorsa az az eurozóna tagállamoknak, hogy a teljes Európai Uniónak az ügye. Lévén, hogy az Európai Unió...
Mielőtt a világgazdasági válság, vagy ez a válság, egy másodperc, szülem, mielőtt ez a válság kialakult, már akkor olyan Rubikon volt az Európai Unión belül, tehát most nem leszek történelmietlen, mert oda megyek vissza, amit te ugyanúgy megéltél, csak most abból az időből jelentesz. Tehát az Európai Uniónak nagyobb érdemi kérdése volt az, hogy ki fizet euróval és ki nem, vagy ez most a válság következtében vált igazán jelentőssé?
Ez most a válság keretében vált igazán jelentőssé, ugyanis az Európai Uniós csatlakozással együtt jár egy olyan kötelem, hogy minden belépő a lehető leghamarabb teljesítse azokat a feltételeket, hogy beléphessen a közös valuta övezetbe is.
De ez ki ellenőrzi, mert Magyarország ezügyben például éltanuló vagy sem, mert Magyarországon folyamatosan megígérték, hogy bevezetik az euró, de tudom, ma még nem azzal fizetnek.
Igen, igen, Magyarország például ez egy tökéletesen jól mutatja, hogy a rendszer hogyan működik. Ha valaki belép az unióba, akkor kötelezettséget kell vállalnia, hogy előbb-utóbb belép, meg kell határozni egy céldátumot, és aztán vagy teljesíti a feltételeket, vagy nem. Ha nem teljesíti, akkor megdorgálják.
Jó, de jól beszélsz, hiszen például Magyarországgal, de úgy tudom, egyetlen uniós tagállammal szemben sem kezdeményeztek kötelesség vagy kötelezettség szegési eljárást emiatt. Holott elvileg ez is megalapozná ezt a lehetőséget.
Egészen pontosan arról van szó, hogy ha valaki az eurozónának akar tagja lenni, akkor bizonyos számszerű feltételeket...
Igazad van, de az előbb azt mondtad, hogy az unióval való belépéssel együtt az ember ígéretet tesz arra, hogy az unió vagy az euró tagja is akar lenni, és ezügyben való szorgalmunk egy ötös skálán, nem tudom, hanyas.
Igen, nagyjából egyes.
Hát akkor...
De igen, ez valóban, ez a jó megfogalmazás. Azon kell szorgoskodni a minden új belépőnek, hogy minél hamarabb eurozónát tagja.
Mégsem kaptunk kötelezettségszegési eljárást, amiatt, hogy egyes lett a szorgalmunk.
Tessék?
Mégsem kaptunk kötelezettségszegési eljárást a nyakunkba az egyes szorgalmi jegyünk miatt.
Nem, hát van ez egy bizonyos türelmi idő, ami úgy tűnik, hogy lejárt. Ez nem egy előre meghatározott türelmi, van előre meghatározott türelmi idő is, de hát ugye itt azért emberek döntenek, és azért ez a döntés, politikai döntés az Európai Unió részéről is, és hát nyilván...
Magyarul mindaz, ami zajlik, függetlenül attól, hogy mit mondanak a...
Bénázik, azt
sokkal jobban elviselik, mint hogyha valaki egyenesen szembe megy a klubtagsággal.
Ugye hát akkor itt folyik a bénázás. A kérdésem az, hogy egyéb iránt az, hogy a magyar politikus mit mond, hogy mit szeretne az unió tagsággal párhuzamosan az euró bevezetésével kapcsolatban, azt lehet, hogy majd felülírják az események, mert azt követően, hogy elvárják tőlünk, hogy egyes dolgokat, kettes dolgokat, hármas dolgokat teljesítsünk, a végén ott lesz az euró bevezetése, amely egyébként dátumát tekintve lehet, hogy közelebb van, mint gondolnánk?
Nem tudom ebben kapcsolatban, hogy az euró bevezetéssel
eklatás érdeke ma az uniónak az, hogy minden tagja euró tag legyen?
Biztosan nem érdeke, hiszen az kiderült, hogy az európai eurozónának ez a fajta működési mechanizmusa ez nem igazán jó.
Akkor mit kezd azokkal az országokkal, amelyekkel korábban elvárta, hogy eurótagok legyenek, most pedig a válság következtében az van, amit te az előbb mondtál. Hogyan tekint akkor ránk? És nem csak ránk.
Ez két kérdés, hogy hogyan tekint ránk, meg hogyan tekint mondjuk egy Csehországra vagy egy Lengyelországra. Inkább az utóbbit nézzük, az egy egyszerűbb eset. Szerintem egyre altatva van ez az ügy. Tehát altatva van, hogy egy ország mikor lép be az eurozónába, ha egyébként a minden Európai Uniós tagra érvényes stabilitás.
Magyarul azt mondod, hogy ma az is lehet érdeke az uniónak és benne a tagnak, hogy miközben az összes feltételt teljesíti, ne váljon az eurozóna tagjává?
Ebből a szempontból szerintem most alaposan újra kell gondolni, és sokan újra is gondolják, hogy azért, mert valaki részese ennek a politikai gazdasági uniónak, az önmagában elegendő-e, hogy egy ennél sokkal szorosabb...
De ezt ki gondolja meg, az adott ország vagy az unió? De ezt ki gondolja meg? Mert azért a nagy kérdés, hogy ezt a tagország gondolja így, vagy az unió?
Ebben a kérdésben párbeszéd van a tagország és az unió között.
És hogyha ez így alakul, akkor Csehország egy potenciális Angliává válik?
Válhat, ki nem mondva.
Miközben nem ugyanazzal a gazdasági potenciával rendelkezik? Miközben nem ugyanazzal a gazdasági erővel rendelkezik?
Igen, Angliának egyébként még további preferenciái is vannak az eurózóna.
Hát erről beszélek.
Felé, vagy Európai Unióhoz képest. De igen, tehát lehet egy olyan ország, most így, hogy mondjam, hogy ki nem mondva, akkor ezt egy kicsit altatjuk, amíg nem tudjuk, hogy a mostani jelenleg fennálló tagokkal hogyan lehet jól működtetni az eurozónát addig. Ha valaki nem akar belépni, akkor nem bánjuk. Akkor kicsit altassuk, és akkor meglátjuk, hogy 5 év múlva mit tudunk ezzel kezdeni.
Görögország német protektorátusa most éppen nincsen tervben, vagy terve van?
Biztos, hogy terve van. A kérdés az, ugye ez a legletisztultabb megfogalmazás, ez a német protektorátus, de ugye a kérdés az, hogy van-e, mekkora önállóságot ad fel egy ország még ahhoz, hogy eurozóna tag lehessen, vagy maradhasson az Európai Unióval szemben, amit egyébként szemmel láthatólag most nagy részben Németország dirigál.
És akkor eljutunk a görög szabadságharcig.
És akkor eljutunk a görög szabadságharcig. Most ez nagyon mondhatom azt is, hogy vajon megérde, tehát hogy jó-e minden népnek, hogyha teljesen szabad ebből a szempontból. Pontosabban ezt a fajta önállóságát ezt megtartja. Lehet, hogy a társadalomnak is sokkal jobb, hogyha ő maga nem képes kontrollálni a politikai elitet és a gazdaságpolitikai elitet, akkor van valaki, aki helyette kontrollálja. Tehát ha nem működnek ezek az ellensúlyok és fékek és transzparencia, nem tudja a társadalom ezt működtetni, vagy egy olyan politikai elitet termel ki, amelyik ezt nem hajlandó működtetni, akkor lehet, hogy a görög, az átlag görög ember sokkal jobban áll, hogyha helyette valaki ezt a transzparenciát rákényszeríti.
Gondolja valaki a tanári katedráról, de vajon elvárható-e az, hogy a görögök ezt így gondolják?
Biztos van görög, aki így gondolja, biztos van görög, aki fegyverrel menne a brüsszeli tankoknak.
Vajon ezügyben Brüsszelnek kedden és szerdán más véleménye van-e? És ha igen, az minek a függvénye?
Ugye, amikor arról van szó, hogy Görögország problémáit hogyan oldjuk meg, akkor az egy precedens teremt arra, hogyha későbbiekben hasonló probléma lép fel, és most nagyon úgy néz ki, hogy Portugália kezd ebbe a görög irányba menni, hogy ott milyen megoldás szülessen. Tehát itt nyilvánvalóan azok az országok, akik...
Én azt jól olvastam, hogy Portugália 16%-on árulja az állampapírjait?
Nem árulja, mert ezt ágában sincs árulni, de aki már korábban megvette, és szeretné most tovább passzolni valaki másnak, hogy ne jöjjön neki...
Az 16%-os felárral az?
Csak 16%-os hozam mellett tudja eladni. A Portugália egyébként csak nagyon rövid lehet, mert ez a 10 éves kamat, amiről beszélünk. Portugália egyébként az elmúlt nagyjából egy évben nem csak nagyon rövid lejáratú éven belüli adósságot bocsájtott ki lényegesen alacsonyabb kamattal, de az még mindig magas kamat, ilyen 4-5% körüli kamaton finanszírozza magát, de rövid pénzből, tehát így igazából egyik napról a másikra él.
És Portugália ugyanazt a szabadságharcot vívja, mint Magyarország? Erről viszonylag keveset lehet hallani. Vagy egyre többet ugyan, de relatíve keveset?
Nem, Portugália nem folytat ilyen szabadságharcot, tisztában a helyzet komolyságával.
Magyarország mennyire tűnik tisztában a helyzet komolyságával? Ugye arról volt szó, hogy 3 kötelezettség szegési eljárás indul, amelyekkel kapcsolatban verbális ígéret elhangzott, de aztán a Velencei Bizottságtól kezdve a legkülönbözőbb bizottságokhoz fordultunk az ügyben, hogy akkor most legyenek szívesek faktuálisan megmondani, hogy mit szeretnének, és majd azt követően elkezdünk beszélgetni, és a beszélgetések beszélgetésének az előkészítései zajlanak.
Hát az a helyzet, hogy ilyen otromboságokat, mint amit mi csináltunk, azt még nem nagyon csinált Európai Uniós ország, úgyhogy viszonylag nehéz most így ezt első alkalommal kezelni. Az unió döntéshozatala mechanizmusában. Tehát itt gondolom, hogy ebben kapcsolatban hoznak egy döntést, akkor még egyszer mondom, az egy ilyen precedens lesz, és akkor az
úgy... Mármint de most milyen döntésről beszélsz?
100 évben mi történik.
Melyik témában milyen döntésről beszélsz?
Hát itt ugye van jól tudom, hogy a bírói karral kapcsolatot, az igazságszolgáltatással kapcsolatos döntések dolgokban van, aki ilyen kérdések. Igazából ezeknek, ugye az a baj, hogy ezek a dolgok nem teljesen exaktul definiált ügyek. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez mi vegyük a jegybank törvényt például, ami ugye egy kritikus dolog, hogy igazából hát annyi monetáris tanácsot ad van, amennyit akar egy ország, meg végül is alelnökből is annyi lehet, amennyi akar, de ha a mostani magyar törvényhozás, magyar jegybanki szabályozásnak a változását nézzük, és ezt belehelyezzük az elmúlt nagyjából 2 évnek, vagy közel 2 évnek a folyamataiba, akkor viszonylag nehéz nem észrevenni, hogy miről
szól. Oké, rendben van, a monetáris tanács hány tagból áll jelenleg? Nekem van egy tippem, de szeretnék nem rossz számot mondani.
7-es darab tag.
Én is így gondoltam, hiszen arról volt, hogy 4-3 arányban lettek leszavazva. Mit gondol Junk, vagy mit gondol az Európai Unió arról a jegybanktörvényről, amelynek a változtatása nem is kell ahhoz, hogy bármikor a jegybank függetlensége a szó átvitt értelmében korlátozva legyen, sőt az átvitt értelem is törölhető, hiszen egyéb iránt a kormánypárti, teljesen értelmetlen mondat Magyarországon azonban mégis értelmezhető, a kormánypárti monetáris tanács tagok, legutóbb, anélkül, hogy még betekinthettünk volna a jegyzőkönyvbe, rövidesen majd be lehet tekinteni, vagy talán már most lehet, nem tudom mennyi idő kell, hogy elteljen, de a sugallat ugye az volt beleértve, hogy magát a közleményt is, amikor legutóbb az alapkamatot nem emelték meg, az volt, hogy ezt nem a Nemzeti Bank elnöksége, hanem az a monetáris tanács írta, akik többen voltak, mint az elnök és az alelnök. Tehát, hogy így is elérte a kormány azt, amit szeretne, nem kell a jegybank törvényen változtatni ahhoz, hogy ma egyébként azt mondja az elnök vagy az alelnök, hogy igenis, a jegybank függetlensége veszélyben van, ám akkor, amikor ez a helyzet kialakult, akkor senki sem tiltakozott, legalábbis a bizottság nem indított eljárást.
Nem, mert mondom, tehát így a mostani jegybanki törvénynek a betűje is tehát lehet alkalmazni úgy is, hogy megmaradjon a jegybanknak a függetlensége, meg a régiben is.
Jó, de én most azt kérdezem tőled, hogy azáltal, hogy létrejött ez a helyzet, hogy 4-3 arányban leszavazták az elnököt és az alelnököt feltételezhetően. Ez vajon bizonyítéke arra, hogy nincs meg a jegybank függetlensége?
Egyébként nem bizonyíték, mert hát lehetséges, hogy a 4 nem elszavazó tagnak teljesen más szakmai véleménye volt a történetről. Tehát igazából ezek nagyon-nagyon nehezen megfogható dolgok.
Hát erről van szó.
Az, hogy a, az unió ebben kapcsolatban.
És ha egyébként én neked mutatok, de várj egy pillanat, ha én mutatok neked 4 telefonbeszélgetést, ahol arra kérik ezt a 4 tagot, hogy így szavazzanak, akkor sérült a jegyban függetlensége?
Természetesen.
Miközben egyébként saját maguk döntenek így, büntető jogi felelősségük tudatában mondhatják azt, hogy ezek a telefonok és a saját véleményük egyébként meg egybevágott.
Igen. Tehát ez
és akkor nem kell még egy plusz alelnök, ugyanez a helyzet. A plusz alelnökkel legfeljebb nagyobb rálátása lehet ugye a kormányzatnak a Magyar Nemzeti Bank tevékenységére, mert a monetáris tanácsot nem kell további kormánypárti emberrel növelni ahhoz, hogy leszavazzák a jelenlegi vezetést.
Ez így van, most nyilván valaminél nagyobb a túlerő, annál jobb, már úgy annak, aki szeretne élni vele, de tényleg valóban a befolyásolásra nagyon sok lehetőség van, nyilvánvalóan minél nagyobb a túlerő, annál nagyobb, és azok a folyamatok, hogy az a jogszabályalkotás, ami abba az irányba megy, hogy ezeket a külső fékeket, az aktuális, mindenkori politikai, egy gazdaságpolitikai vezetés számára a tudomásul veendő külső fékeket igyekszik neutralizálni, igyekeznek neutralizálni az új jogszabályok, vagy lekapcsolni, vagy teljesen megszüntetni. Ezek beleilleszkednek egy esemény sorba, és egy idő után ez egyre több helyen üti ki a biztosítékot. Ugye mondok egy példát, ugye most a Klubrádiónak az ügyéből is már ilyen Európai Uniós téma lett, valamilyen szinten, egy évvel ezelőtt, ha egy magyarországi rádió elveszi a frekvenciáját, azt kell mondani, hogy nagyjából kutyát nem érdekelt volna. Látjuk, hogy ebből a szempontból a láthatóságunk és az irántunk való érzékenység az rendkívül mértékben növekedett.
És az egyébként, hogy ezügyben az unió fogadókészsége mire vonatkozik, kit fogad és kit nem, kinek a véleményét hallgatja meg jobban, az már, ha egyáltalán meghallgatja a másikat, az már egy olyan politikai felhanggal vegyülő bírálati pozíció, amelyben egyébként az alapvetően pénzügyi szempontok akár háttérbe is kerülhetnek. Tehát lehet az, hogy a Duranelli...
Az Európai Unió az egy politikai alakulat, ezért minden, ami történik ott, az szükségszerűen politikai esemény is.
Ami egyben azt is jelenti, hogy Duranelli Péter nem teheti meg, hogy a pénzügyi szaksajtót olvassa, anélkül, hogy politikailag ne lenne tájékozott?
Ez így van.
Ami azt is jelenti, hogy ugyanennyire kellett tájékozottnak lenned, vagy ez az elmúlt időben minőségileg azért változott?
Minőségében változott, és nem vagyok eléggé tájékozott. Hiszen például...
Hát eddig azt hitted, hogy a pénzügyekhez értesz, az untig elegendő, most pedig szépen politikailag is egyre jobban tájékozottnak kell lenned.
Na, hagyjam, hogy tájékozottnak kell lenni, hanem egészen komoly belső információkkal kell rendelkezni. Tehát ugye ki hozza a döntést, miért hozza a döntést, mi van a fejében, milyen erőhatások állnak.
Akkor ide tegyünk egy pontos veszőt. E tekintetben mit gondolsz arról, hogy a nemzetileg fontos vállalatokat hogy lehet megsegíteni, hogyha azok egyébként nem állami tulajdonban vannak, de a nemzetgazdaság szempontjából fontos, és így egymás mellé kerül a Gyulai Hús kombinát és a Malév?
Ez egy jó kérdés, hogy hol húzzuk meg azt a vonalat, amikor azt mondjuk...
Hát figyelj, hogy mi húzzuk meg a vonalat, az egyértelmű, de az Unió meg máshol húzza meg a vonalat, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az a fontosabb, hogy az Unió hol húzza meg a vonalat.
De így van. Egyébként azt lehet, hogy általános szabályként, hogy azzal érdemes ebben a szempontból, tehát az adófizetők pénzét arra kell költeni, ami valamilyen nemzetbiztonsági szempontból, itt beleértve az infrastruktúra működését szempontból is fontos, illetve valami olyan történelmi, kulturális értékkel bír, amit valamilyen szempontból, nemzeti összetartozás szempontjából érdemes lenne.
És ebből a szempontból ez egyébként pénzügyileg lehet egy irracionális döntés is?
Lehet irracionális döntés is, mert nehéz definiálni, mi az, hogy racionális, és mi az, ami irracionális. Tehát, hogy most nem tudom, költünk-e nem tudom, 2 milliárd forintot az akteleki cseppkőbarlangra, amit egyébként rettetesen kevesen látnak. Most erre egy példa, nem tudom, hogy erre bárki bármennyit is költe. Tűnhet ez racionálisnak, más oldalról megmondhatjuk azt, hogy hát ez a magyar nemzeti örökségnek egy olyan része, amire igenis áldoznia kell a mostani sőbeli generáció.
Egyfelől megnyugtattál, másfelől nem. Annak idején apukám, amikor orvos volt, mindig orvos volt, de aztán fogta magát és meghalt, és ezzel párhuzamosan orvosnak is megszűnt lenni. Egyfolytában azt mondta nekem, hogy habár az orvostudomány látszólag egy exakt tudomány, az orvostudomány sem tud minden kérdésre válaszolni, és én ebből a szempontból nagyjából úgy néztem rád, mint apukámra, miközben se nem vagy orvos, se nem vagy az apukám, de egyre inkább kiderül, hogy habár a pénzügyek látszólag exakt tudománynak tűnnek, minden kérdésre még te se tudsz válaszolni.
Igen, mert egy idő után tehát a pénzügy az önmagában az legfeljebb segít, de az igazán nagy kérdések azok mindig ilyen értékrendbeli, ideológiai kérdések, és úgy a pénzügy az abban segít, hogy hát hogy milyen korlátozó feltételeink és milyen lehetőségeink vannak ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására és megoldására.
Hát akkor téged is csak Woody Allen tud megvigasztalni, hogy a világegyetem egyre tágul, és ebből az egyre táguló világegyetemből te minél több tényanyagot be tudjál fogadni, mert egyébként képtelen leszel megítélni a pénzügyi helyzetet.
Ez pontosan így van.
Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten.
Jó, rendben.
Köszönöm szépen. Duronelli Pétert hallottak. A vonalban Réz András, aki egyben filmesztéta és most sofőr is. És arról fog nekünk mesélni, hogy tegnap hogyan alakult a MIPA-ban az első Fábri klub első szeansza, ahol a körhintát láttátok, ugye?
A körhintát, így van.
Mennyien voltak?
Teltház volt.
Az hány ember?
Ezt megdöbbente. Közel 100-an voltunk, képzeld el.
Milyen volt az összetétel?
De az összetétel fantasztikus, mert 12 évestől 68 évesig mindenki, és ez azért volt valami egészen izgalmas dolog, mert azért úgy gondolod, hogy más láttak a filmben, teljesen másképp.
De inkább fiatalok, inkább idősek?
De inkább idősebbek voltak, tehát hogy mondjam, életkorban hozzám közelebb, mint a 12 évhez. De voltak 20 évesek.
Jó, akik fiatalabbak voltak, azokon lehetett-e látni, hogy az idősebbekkel jöttek, vagy önállóan?
Önállóan.
Önállóan.
Sőt, volt, aki életében most látta először a filmet, baromi jó észrevételei voltak.
Van-e ilyenkor felvezetés, vagy volt-e?
Persze, hát ne viccelt. Azért el kell mondani, sőt, most a felvezetés az olyan volt, mint a Harcosok klubjában, hogy el kellett mondanom, hogy hát egy ilyen filmklubban mi a teendő, tudod, hogy a Harcosok klubjában.
Volt olyan, akinek ez volt az első filmklub beli élménye?
Igen. Kapaszkodj, mert a jelenlévő kétharmada ilyenfajta filmklubban még nem járt soha.
Elmondtad a játékszabályokat. Mit voltak a játékszabályok?
Hát nézd, a Harcosok klubjában a Fincher filmben, ugye ez a lényeg, hogy senkinek egy szót se, és a második pont az. Mondtam, hogy itt nyugodtan ki lehet dumálni a dolgot, de ami azt a pontot illeti, hogyha először jössz le, akkor verekedned kell, az igaz. Tehát magyarán, hogy hozzá kell szólni, dumálni kell, részt kell venni a dologba, és ezt nem komolyan.
Milyen hosszú voltál az elején?
Körülbelül 27,5 perc.
A sok?
Nem kevés, de nagyon türelmesek voltak. Itt nagyon hálás vagyok a csapatnak.
Elmentek-e bárhányan is a filmvetítése alatt?
Nem.
Tehát mindenki ott maradt. Hogy
ne. És a vitára pedig a jelenlévőknek hát több mint a fele ott maradt, és hihetetlenül aktíva.
Amikor arról van szó, hogy vita, akkor egyébként mi lehet a téma, vagy mi lehet a vita alapja, a Fábri-féle körhint alapja?
Kell, nagyon meglepő, mert a vita az arról szólt, hogy hogyan kell értelmezni a filmet, mert hogy mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyen nagy elvont szépségeket mondjunk, de mi lenne, hogy egyszer konkrétan a képekből indulnánk ki, és ebből egy nagyon érdekes beszélgetés bonyolódott előtt. Képzeld el, hogy az egyik alapkérdés az pontosan az volt, hogy maga a förgés, a körhinta, a hajóhinta, a tánc, kinek mit jelent. És hát így leesett az állam, mert vagy másfél tucat értelmezés jött. Ja, és tegyük hozzá nagyon gyorsan, és mindegyikben sok igazság volt, és nagyon jó megfigyelése.
A vitának egyébként a tárgyát te biztosítottad, vagy azt maguk a vitatkozók adták maguknak?
Én inkább megfigyelési szempontokat adtam, és azt mondtam, hogy figyeljék ezeket a forgásokat, pörgéseket, mozgóizéket, mert a másik megfigyelési szempont az a zene volt, mert az halálosan izgalmas, ahogy a körhinta zenéje építkezik.
Mennyiben élted azt meg, hogy egy antikváriumba léptél, ha egy antikváriumba léptél, mondván, hogy régiség került elő, amivel egyébként a hétköznapokban emberek nem foglalkoznak, vagy ez nem jött elő?
Nem, de abszolút nem volt antikvárium szaga a dolognak. Szóval én is megdöbbentem, ez nem az én érdemem, ez abszolút az odaérkezők érdeme volt.
Akik egyébként hozzászóltak, azok érzékeltették-e veled azt, hogy ők ezt nem először látták, és érzékeltették veled-e azt, hogy nekik milyen élmény volt az, illetve beszéltek-e arról, hogy ez az ő múltjuknak mennyiben része, és ezáltal az egész film valami másról kell szólni?
Persze, te volt ilyen is. Hát az egyik csaj tökéletesen elmesélt, hogy ő már számtalanszor látta. Legutóbb az unokájával nézve meg, és neki nagyon komoly, kemény emlékei voltak, mint egy például volt egy nemzedék, amelyik azonnal észrevette, hogy a falon egy Sztálin kép van, ami azért sejtett, hogy a 20 éveseknek messze nem volt annyira elementáris beütés.
Magában a vitában mennyiben volt fontos, hogy ki hány éves a vita szempontjából?
De voltak fontos dolgok, ugyanis az idősebbek mindig közelebb maradtak ahhoz az értelmezéshez, amely ilyen hagyományos értelmezés. És volt például egy srác, hát jó, olyan 30-as, de srác, például őszintén bevallotta először, úgy még mentegetőz, hogy először látja a filmet, és például észrevett valamit a dramaturgiájában, amiről nem is olyan szoktak beszélgetni, hogy valami kis félelem, szorongás, baljóslat van a történetben. Úgyhogy én megemeltem a kalapomat, és azt mondtam, hogy tök igaza van, mert hogy annak idején e fölött átsiklottunk, hogy a dramaturgia az igenis hordozza magában azt, hogy hát gyerekek, ebből akár tragédia is lehet.
Mennyiben vált a beszélgetés történelem órával abból a szempontból, hogy az ifjabb korosztály mérsékelten, vagy sehogy sem volt tisztában azzal, mint azok, akik akkor éltek például, vagy akik nem most látták először, vagy ez nem jelentkezett?
De nem volt történelem óra. Sokan emlékeztek, sokan hozzátettek egy csomó mindent, ami nekik nagyon személyes volt.
Mennyiben jelentkezett az, hogy ennek a filmnek mi az időpontja, a készülés és a történés a szempontjából, és hogy most mennyit írunk?
Persze, hát, sőt, hát volt egy nagyon érdekes gondolat, többen felvetették, hogy hogyan szólna ez a történet, ha most megcsinálnánk a második részét, vagy a remake-jét, tehát újra leforgatná valaki ezt a történet.
Ez egy érdekes ötlet.
Aha.
És mire jutottatok?
Hát figyelj, itt nincs eredmény, ezek gondolatjátékok. Én egyenesen azt mondtam, hogy kíváncsi lennék rá, hogy Törőcsik Mari szoknyája hogyan lebbenne, hogyha színesben és 3D-ben forgatnák le a körhintát.
Ezeknek a filmeknek egyébként lehetséges a remake-jük, vagy pedig ezek emblematikus alkotások, de nem úgy, mint azok az amerikai filmek, amelyeknek megtörtént egyébként ez az újrafeldolgozásuk?
Meg fogsz lepődni, én nem tartom kizártnak a remake-et, bár Magyarországon a remake-ek hát úgy nagyon vegyesen sikerettek, gondolja Hippolyta lakás,
vagy a Mesa,
de egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy magát az alapgondolatot valaki elővegye, és azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mi történne akkor, hogyha ezt a történetet elmesélnénk, vagy 1953-ban, mint hogy a körhinta teszi, vagy azt mondanánk, hogy választunk egy másik történelmi pillanatot. Szóval én magának a remake-nek a gondolatát nem tartom egyáltalán istentelennek, mert ez azt jelenti, hogy foglalkoztat egy történet.
És az nem inkább a commerce-nek vagy a kriminek a velejárója? Tehát a körhinta is beletartozhat ebbe?
De nem csak a commerce-eknél van ilyen. Hát én azért emlékszem arra, hogy Murnau Nosferatu című filmjét megremékelte egy Werner Herzog nevezett.
Ebben neked igazad van, de hát ez mégiscsak egy speciális műfaj, vagy nem?
De bármilyen fura, de a körhintában egy nagyon erős dráma rejlik. Még akkor is, hogyha a vége... Hát, na látod, például ez is érdekes, hogy happy end-e a vége, mert hogy ez egy másik beszélgetés irány volt, amikor valaki azt mondta, hogy a történet nincs lezárva. Amire azt mondtam, hogy a történet nincs lezárva, de a dráma valamilyen módon mégis véget ért. Úgyhogy én nem tartanám kizártnak, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy csináljuk meg a körhintát a mai tudásunk, bölcsességünk meg utaságunk szerint.
Az mennyiben gondolod, hogy a következő film, következő közönsége némileg lefedi az elsőjét, vagy majd kiderül a második vetítés után?
Fogalmam sincs, nem tudok jósolni. Én mindesetre jelenlévőket hevesen invitáltam, hogy üljenek el, mert nagyon jót beszélgettünk. Hát gondold el, hogy 10:30 után jöttünk el.
7-kor kezdődött.
Aha.
Akkor a következő előtt, hogyha ráérsz, akkor szívesen felhívlak ismét.
Na, örömmel veszem.
Kész csokom az asszonynak.
Átadom.
Köszönöm. Szia.